Digitális világ. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor. A digitális világ és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte 15 év után eltűnt? Na nem, csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják kedves vásárlóikat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.
November 3-án tisztelettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és a Digitális Világ hallgatóit. A mikrofonnal a Digitális Világ szerkesztője, Nagy Bodó Szilárd. El sem tudjuk képzelni, hogy mennyi munka és technika van egy televíziós műsor elkészítése mögött. Ki kell találni a témát, fel kell venni, lehetőleg több kamerával, utána meg kell vágni, esetenként pedig szinkronizálni is kell. Ha pedig élő műsorról van szó, akkor jön képbe az élővágás. Amennyiben pedig mindez nem lenne elég, még ott van a zöld háttér is, ami nem könnyíti meg az utómunkát. Arról nem is beszélve, hogy minden tökéletes kell legyen, hiszen a verseny az online tér hódítása miatt egyre kiélezettebb, és akár egy rossz döntés is sokba kerülhet. Témánk a TV képernyője mögött. Meghívottjaink Labanc Dávid és Nagy Enikő, az Erdélyi Magyar Televízió munkatársai. Hölgyeim és uraim, 9 óráig várjuk az önök kérdéseit és a hozzászólásokat a Digitális Világ Facebook oldalán. A műsor honlapunkon online is hallgatható. Címünk marosvásárhelyiradio.ro. Kezdődjön a Digitális Világ. Mai témánk tehát ismételten a TV képernyője mögött. Enikő, Dávid, köszöntelek titeket a Digitális Világban.
Jó estét kívánok, én is köszöntöm a hallgatókat.
Sziasztok!
Hogyan kerültetek kapcsolatban a tévézéssel és a tévés szerkesztéssel?
Hát ez egy nagyon véletlen egybeesés volt. Én 2 évig külföldön éltem, Észak-Írországban, Belfastban, és amikor hazajöttem, ugye én az audiovizuális kommunikáció és multimédia szakon végeztem a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetemen, és majdnem végeztem, mert még a záróvizsgám, az államvizsgám hátra volt, ezért is jöttem haza, hogy ezt befejezzem. Mielőtt még megtörtént volna a záróvizsga, azelőtt elmentem egy művészeti egyetemes évzáró buli volt, és ott találkoztam egy Erdély TV-s kollégával, akivel is szóba jött a TV-s munka, és lényegében általa kerültem így az Erdély TV közelébe, és úgy kerültem be az egész mókuskerékbe.
Én is a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetemen végeztem, az audiovizuális kommunikáció, reklám, forgatókönyvírás, multimédia szakon, és talán másodév végén volt egy vizsga, ami után bejelentette az egyik tanárnő, hogy Szepesi Előde, az Erdélyi Magyar Televízió főszerkesztője el fog látogatni az egyetemre, és hát, hogyha valaki ki szeretné próbálni magát a televíziózásban, hogyha szeretne gyakornok lenni, akkor van egy lehetőség, hogy megismerje ezt az egész világot, és belecsöppenjen. És akkor azon a nyáron jöttem ide gyakornoknak, és itt rekedtem.
Mi fogott meg titeket ebben a szakmában?
Igazából Enikővel ellentétben nekem nem volt ilyen gyakornoki része az egész történetnek, mivel nagyon gyorsan történtek a dolgok, és nem azt az állást kaptam meg, amire én annak idején jelentkeztem, ami egy ilyen műsorvezetői állás volt, hanem utána, miután közölték velem, hogy ezen a listán nem én vagyok az első helyen, utána azt is elmondták, hogy van egy másik lehetőség, egy új műsor indul, ami ugye a Mozaik, ez egy élő napi magazin műsor, ami önmagában egy elég nagy kihívást jelentett szerintem az Erdély TV számára, illetve a Mozaik csapat számára is, mivel ez egy precedens nélküli műsor volt így az erdélyi magyar médiában, és nem is volt egy nagyon könnyű start, rengeteget dolgoztunk vele, rengeteget gyűléseztünk, terveztük.
Engem a forgatások, a programok, az, hogy abszolút minden nap egymás után különböző témákkal foglalkozunk. Az, hogy egyik nap sem egyforma, minden nap máshová mentünk, minden nap más témákkal foglalkoztunk, új embereket ismertem meg, olyan kapcsolatokat sikerült kiépíteni, amit szerintem, hogyha nem ebben a szakmában dolgozom, akkor erre nincs lehetőségem, és én ennek nagyon örültem.
Dávid, te mennyire élted meg kudarcként, hogy nem azt az állást tölthetted be, amire az elején pályáztál?
Én nem igazán szeretek veszíteni, meg nem nyerni. Annak ellenére, hogy ez most egy olyan szituáció volt, nem értem meg feltétlenül egy kudarcnak, mert tisztában voltam vele, hogy ahhoz még fejlődnöm kell, illetve 2 évet ki is hagytam az egyetem után, nem foglalkoztam nagyon ezzel a területtel, és tudtam azt, hogy jogosan született meg így ez a döntés, és tudtam azt, hogy még fejlődnöm kell, tanulnom kell ahhoz, hogy majd egyszer esetleg eljussak arra a pontra is. Úgyhogy nem mondom azt, hogy egy kudarc volt, inkább egy ilyen felrázás, hogy az ideje összeszedni magamat, és minél többet tanulni. tanulni és fejleszteni a képességeimet.
Nagyon sok technikai eszköz kell ahhoz, hogy elkészüljön egy tévés műsor. Megkérlek, említsetek meg egy párat, amit ti itt az Erdély Magyar Televízióban használtok.
Az első és legfontosabb, és lehet, hogy idővel csak ez fog megmaradni, az a telefon. A telefon rengeteg névjegyzékkel, mert ugye kellenek a kapcsolatok ehhez a szakmához. Számítógép, kamera, mikrofon. Körülbelül ennyi, de lehet, hogy idővel már én legalábbis tapasztalom, és én is nagyon sokat használom. Már voltam olyan forgatásokon, ahol egy telefonnal megoldottunk interjúkat, meg más felvételeket, és szerintem így nagyjából ennyi. Utómunkához ugye nyilván számítógép.
A közvetítőtáskák használatát, amikor élő bejelentkezések vannak különböző helyszínekről, ezt olyan esetben használjuk, amikor mondjuk egy kolozsvári eseményről, egy sepsiszentgyörgyi eseményről bejelentkezik élőbe egy ottani stáb, ezáltal is ugye színesítve a műsort és legyőzve a távolságnak a jelenlétét meg a problémáját.
Nagyon meglepődtem, amikor a telefont említetted elsőnek. Milyen minősége lehet egy telefon kamerájának összehasonlítva egy profi tévés kamerával, illetve észreveheti-e az egyszerű néző, hogy ez a felvétel telefonnal vagy kamerával készült?
Mindenik telefon meg mindenik kamera más. Tehát most már vannak olyan készülékek, ami nem észrevehető, vagy nem annyira észrevehető, de ez készülékek típusától függ szerintem. Nagyon sok esetben sokkal könnyebb használni a telefont, mármint akármikor ugye előveheted a zsebedből, hogy nincs veled egy operatőr, de mész az úton és találsz egy témát, szembe jön veled valami, amit igenis fontosnak tartasz, akkor előveszed a telefont, és igen, el tudod készíteni azt az interjút esetleg, vagy egy pár képet ugye már önmagában egy rövid kis 30-40 másodperces videót, hogy igen, ez megtörtént, most akármiről legyen szó, egy eseményről, vagy szerencsétlenségről, bármiről, és a nagy kamerával nyilván mások a lencsék, más minden, lehet nagyon távoli és közeli képeket is készíteni. A telefonnak ez egy picit hátrány, hogy tényleg nem erre vannak kitalálva, de szükség esetén nagyon jó eszköz.
A karantén ideje alatt bizonyosodott be, amikor mindenki, a szerkesztőség tagjai otthonról dolgoztunk, és úgy kellett készítsünk anyagokat, és nyilván egy televíziónál ez vizuális kell legyen, úgyhogy videókat kellett készítsünk, és akkor itt érvényesült a telefonnak az a fontosság, ami elengedhetetlen olyan szinten, hogy úgy videó, mint mondjuk a hangfelvétel szempontjából is, enélkül szerintem lehetetlen lett volna otthonról bármilyen féle formában is dolgozni, nem beszélve arról, hogy a kapcsolattartás is egy nagyon fontos részét képezi a telefonnak, ugye azért volt kitalálva.
Megtörténhet az, hogy egy idő után a telefon átveszi teljesen a kamerának a helyét?
Ez egy nagyon jó kérdés. Én úgy látom, hogy hát van 50% esély rá, hogy vagy igen, vagy nem, de teljesen nem tudja, vagy lehet, hogy fogja tudni, de jelen esetben még nem. Én bízom benne, ha bár nagyon jó minőségű anyagokat, videókat lehet készíteni a nagy kamerákkal, és az nem fog eltűnni. Én ebben nagyon bízom. De arra, hogy online felületre, ugyanúgy, mint a televízióban, nagyon gyorsan, nagyon egyszerűen, igen, arra megfelelő. Tehát magát az információt átadni. Azt, hogyha egy magazinműsort szépen művészien el szeretnél készíteni, akkor nyilván szükség van olyan eszközökre, ami egy olyan hatást is ad, hogy az emberek ott ragadjanak a képernyő előtt, és élvezzék azt a látványt. Mondhatnánk úgy, hogy minthogyha ott lenne. Na, ezt viszont a telefon, nem tudom, még nem tudja átadni ezt az érzést, ezeket a hatásokat, de arra, hogy egy rövid hírt valamit elkészíts, arra szerintem megfelelő.
Milyen érzés lenne egy szerkesztőnek, egy műsorvezetőnek, hogy nem a kamerák, hanem telefonok előtt kell beszéljen?
Hát szerintem nagy különbséget nem érezne a műsorvezető ezekből, ugyanúgy állványokon lenne, maga annyi, hogy a készülék kisebb lenne. Még annyi a telefonnak az egyik érdekessége, amit én is észlettem, hogy képes arra, hogy nem azt a nagyon megkomponált képet, nem azt a nagyon művészi képet tudja átadni. Most itt az információ közlés az, ami egy nagyon erőssége lehet annak, hogy online kifejezetten jól működnek azok az anyagok, amelyek mondjuk telefonnal vannak úgy filmezve, és közben beszélsz, ilyen nagyon-nagyon nyers jellege van az egésznek, hogy mész vele. Most itt említenem például a Paranormal Activity, volt egy ilyen film, amit lényegében egy ilyen technikával filmeztek, vagy ott van a Project X is, ami ugye az is egy hasonló filmezés. Úgyhogy én ezt látom az egyik legnagyobb erősségének a telefonnak, hogy még inkább élő az a videó, amit telefonnal tudsz lefilmezni, mert nyilván ott van a zsebedbe, előveszed egyből, és ami ott jön, azt egyből felveszed, nem komponálod be annyira, hanem tényleg átadja azt az egészet, ami per pillanat akkor ott történik.
Nyilván ez nagyon érdekes, de eleinte ugye az emberek, amikor leültek televíziót nézni, akkor minden nagyon szépen meg volt komponálva, minden beállítva, fények, tehát rengeteget tanulták a szakmabeliek ezeket a dolgokat, lopták a szakmát, vagy elmentek, próbálkoztak, stúdióbevilágítás, hát egy teljes tudomány az egész. Tehát egy pár fénytől nem is gondolnánk, de teljesen megváltozik az ember arca, a hangulata, bármi, és ezzel, hogy az online felül elterjedtek ezek a homemade videók, vagy az, amiről Dávid is beszélt, ugye, hogy előveszed és lefilmezel valamit, egyből feltöltöd, akár Facebookra, akár YouTube-ra, bárhová. Tehát az emberek szeme megszokta ezt. Tehát már nem beszélhetünk olyan nagy elvárásról, hogy minden legyen a legtökéletesebb, minden képkocka legyen behatárolva, és nagyon jól megrendezve az egész, mert nem abban a világban élünk. Tehát már mindenkit csak az érdekel, hogy jó, ennek a videónak most mi értelme? Tehát én most, nekem van egy percem, amíg nem tudom, felállok az íróasztaltól, és elmegyek kinyomtatni egy papírt, addig egyet görgetek Facebookon, de én egy perc alatt meg akarom tudni, hogy ott mi történt. Tehát, hogyha egy istenőriz egy szerencsétlenségről van szó, ott nincs idő, hogy te begyere és megvágd az anyagot, meg hogy kimenjen egy stáb, meg közvetítő autó, meg nem tudom mi. Ennek szép lassan, hát nem akarom én kimondani, de úgy néz ki, hogy vége lesz. Még nincs, de a telefonnak köszönhetően, meg az online felületeknek köszönhetően nyilván eltűnt már az a vágy, ami bennünk volt, hogy aztán most tényleg minden legyen megtervezve és szépen bekomponálva. Ez már nem elvárás a nézőktől. Vagyis, hogy bizonyos értelemben igen, mert nyilván televízióban egész fura lenne, hogyha ilyen kézzel össze-vissza kapkodós videók megjelennének, de online felületen ez nem zavaró.
Mi a helyzet a programokkal? Milyen programokat kell tudjon használni egy operatőr, vágó vagy egy szerkesztő?
Mindenképp ugye egy videó lejátszó programot azért el kell indítani. Kezdjük a legelején. Igen, egy szerkesztő feladata például, ugye ott kezdődik, hogy jön egy témával, kitalálja azt, elkészíti az interjút, visszajön a televízióhoz, és ott visszanézi azt a leforgatott anyagot, a felvételt, és akkor így elkezdi kiírni, hogy melyek azok a fontosabb gondolatok, ami szükséges az interjú alany mondani való. És ezt összeírja, és ezt a szkriptet úgymond átadja a vágónak, és már a vágó feladata abból a nyersanyagból elkészíteni egy teljeset, úgy, ahogy a szerkesztő azt elképzelte.
Szerintem jó az, hogyha egy ember minél több dologhoz ért egy adott pontig, nyilván az, hogyha mindenhez is ért, és akkor mindent ő akar, vagy mindent ő készít. De jó az, hogyha minimálisan átlátja azért, hogy mondjuk egy vágóprogram hogy működik, vagy képbe van azzal, hogy mi az, amit ő elvárhat mondjuk egy vágótól, mert lehet, hogy olyan ötletei vannak, ami egyszerűen nem kivitelezhető. Szóval én úgy látom, hogy mindenképp egy minimális vágóprogram ismeret szükséges, képszerkesztői program ismeret is szükséges ahhoz, hogy az online felületet jobban lehessen kezelni, illetve mondjuk a hangfelvevő programoknak a kezelése az egy minimális dolog, viszont az is kell ahhoz, hogy ha valaki bemegy ugye a hangfelmondóba, akkor ott meg tudja nyomni a gombot, hogy na ezzel felvesszük, ezzel esetleg ki tudjuk vágni azt, amire nincsen szükségünk. Szóval mindenképp jó, hogyha van egy minimális rálátása az embernek arra, hogy hogyan áll össze a végtermék.
Összességében hogyan néz ki egy televíziós stúdió? Mik vannak ott? Milyen kütyük?
Magában a stúdióban, hogyha csak azt vesszük, ami nem elég nyilván egy felvételhez, mert ugye hozzátartozik a stúdió vezérlője is. Bent a stúdióban nyilván díszlet, mennyezeten ott nyilván tele van lámpákkal, mert ugye bármit változtatunk, ugye a lámpákkal be kell világítani a teret, és kamerák. Hangszigetelt stúdiókról van szó, nyilván, hogy ne szűrődjön be semmilyen zaj. Szerintem ennyi. A felvételhez, ami szükséges, nyilván a vezérlőben ott vannak a rögzítők, képernyők, tehát onnan látják, hogy mi zajlik a stúdióban, és élőben vágják, valamint tovább juttatják a nézőknek.
Nyilván szükség van azért egy műsorvezetőre is a stúdióba, hogy fel lehessen rakni rájuk a kütyüket, például a mikroportot, a mikrofont, ami még ez az arzenálhoz, készlethez tartozik. Tényleg nagyjából ennyi, amit Enikő is említett.
Mit jelent az, hogy élőben vágni? Meggyőződésem, hogy a hallgatók közül nagyon sokan hallották ezt a kifejezést, de nem értik, nem tudják, mi a jelentése.
Az élő vágás, tehát vágás ugye élőben, ez azt jelenti, hogy a rendező vágó előtt van egy elég nagy képernyő, és az a képernyő fel van osztva annyi kis kockára, ahány kamerakép van konkrétan egy adott műsorhoz. Tehát, hogyha három kamerás felvételről beszélünk, akkor van egy totál kamera, amiben látszik a maga a díszlet, a műsorvezető meg a meghívott, az egyik kamera a műsorvezetőjé, a másik kamera meg a meghívotté. Tehát ez egy három kamerás felvétel. Lehet több is, lehet játszani, persze művészkedni. Most mondok egy standardot. A rendező vágó a nagy képernyőn látja a három kamera képét. A totált, a műsorvezetőt és a meghívottat. Na most előtte van egy, hát szép magyarul egy billentyűzet, megvan minden gombnak, hogy mi a funkciója nyilván, az egyik kamera kép, a másik és a harmadik. Elkezdenek beszélgetni lent a stúdióban, és azzal, hogy élőben vágunk, ugye az egy, kettő meg a három kamera képet a billentyűk segítségével vágjuk. Van egy olyan kis kocka, amiben a jelenlegi kamerakép van, és azáltal, hogy változtatjuk ezeket a gombokat, úgy változik az, hogy mit látunk. Tehát ez mehet élőben, lehet rögzíteni ezt, tehát ez abszolút nem igényel utómunkát. Abszolút semmilyen utómunka nincs. Nyilván, hogyha a műsorvezető felteszi a kérdést, akkor a műsorvezetőt vágjuk be, hogyha a vendég válaszol, akkor az ő válaszát, és beszélgetés közben néha adunk egy totálképet is, azért, hogy a nézők lássák, hogy ki kivel beszélget, mert ugye nagyon fontos. De mondom, hogy lehet több kamerával is ezt elkészíteni, ez tényleg az elképzeléstől függ. De ez jelenti az élővágás, hogy nem történik utána utómunka.
És hogyha kimentek telepre, mondjuk több kamerával, akkor azoknak a kameráknak a felvételét hogyan tudjátok utólag megvágni?
Ez úgy történik, hogy a három kamerát ugye igyekszünk egyszerre elindítani és egyszerre kikapcsolni, vagy megállítani a felvételt, és ehhez igen, Dávid mutatja közben, ehhez egy taps, az nagyon sokat segít. Igen, három kamerával, vagy több kamerával egyszerre felvesszük, ugye annyi szögből, ahányból szükséges, utána vágóprogrammal. Tehát a vágóprogram most lehet, hogy nagyon sokan ismerik ezeket. Vannak ilyen kis sávok egymás alatt, és arra, ahány kamera képünk van, annyi sávra behúzzuk azokat. De az élővágásnál ugyanezt meg lehet csinálni ezt vágóprogramban is, tehát elindítjuk például a három vagy négy kameraképet, és akkor ott is a vágóprogramnak is megvan az a bizonyos pár gomb, amivel lehet változtatni. Tehát ugyanúgy, mint egy rendező, aki látja a nagy képernyőn, hogy hány kameraképp van, ezt ugyanúgy lehet vágóprogramban is. Ez abszolút nem jelent akadályt, vagy nagyobb munkát ahhoz, hogy egy több kamerás felvételt ugye itt bent szerkesztőségen belül is meg tudj vágni.
Létezik egy olyan kifejezés a televízió és a videók világában, hogy zöld háttér. Ez konkrétan micsoda?
Zöld háttér az konkrétan egy zöld háttér, ami egy nagy vászon, vagy egy karton, vagy bármi, ami egységes zöld színű valami, ami elő beáll egy ember, vagy kettő adott esetben, ezt helyzete válogatja. A zöld hátteret akkor szokták alkalmazni, amikor szüksége van arra, hogy az ember mögött vizuálisan valami mást is használjanak. Tegyük fel, hogyha zöld háttér előtt vagyunk, és felvesszük így a szöveget, ami pont arról szól, hogy a sivatagban mennek a tevék, akkor meg tudjuk azt csinálni utómunkával, hogy a zöld hátteret teljesen eltünteti a vágóprogram, és egy másik sávba bevágják a sivatagot, ahogy mennek a tevék. És akkor, hogyha jól sikerül a felvétel, és a zöld háttér is ugye teljesen rendben van, akkor ez majdnem észrevehetetlen az, hogy éppen az adott személy nem ott van a sivatagban, és a háta mögött mennek a tevék. Szóval lényegében ez egy olyan technika, egy olyan módszer, ami arra szolgál, hogy igazából egy embert behelyezzenek más környezetbe is, illetve háttereket meg esetleg ilyen szemléltető vizuálokat tudjanak vágni rá. Ezt sokszor alkalmazzák mondjuk ilyen politikai műsorokban, vagy elemzői műsorokban, amikor diagramokat, illetve számokat írnak ki a műsorvezető mellé, vagy a háta mögé.
Ezt nagy stúdiókban is használják. Például, hogyha egy stúdió van, de nyilván több műsor, aminek több díszlete van, tegyük fel, akkor egy teljesen zöld térbe érkezünk, ami nyilván hangszigetelt, és az adott díszletnek, tehát a műsor díszletének, tegyük fel, hogy csak két kanapéja van, Tehát azt látjuk, a két kanapé például barna, de körülötte a plafon, a falak, a föld, az mind zöld. És ez azért jó, mert miközben a kamerák ugye veszik, tehát az emberek semmiféleképpen nem használhatnak zöldet, nagyon jól be kell legyen világítva a tér, tehát abszolút arra nagyon oda kell figyelni, hogy annyira legyen bevilágítva, hogy a zöld ne tükröződjön vissza sem az arcra, sem a kézre, semmilyen felületre. Ez egy kulcsolási technika, ez a kép kivágás, és nagyon érdekes, hogy a képből kiszűrjük a zöldet konkrétan. Amelyik pillanatban azt kivesszük, úgy például, hogyha az arcomon is látszik egy zöld csík, akkor azt is ki fogja szedni. Úgyhogy ezzel nagyon óvatosan és nagyon finoman kell bánni, de nagy stúdiókban, meg nagy televíziókban most már extrém, de extrém módon használják ezeket, ugyanis már nem csak utómunkával lehet ezt kivágni, ezt a zöld hátteret, hanem már élőben. Például tegyük fel, hogy a műsorvezető áll, beszél, olvassa a szövegét, ugye elmondja, és egy olyan stúdiót varázsolnak köré, ami fizikailag nincs ott. Vagy például egy stúdióba beérkezhet, vagy berakhatunk egy autót, vagy bármit, mert ugye a háromdimenzió hatásoknak, meg mindennek köszönhetően ez annyira nem észrevehető nyilván, akinek a szeme erre így jobban ráfókuszálva észreveszi, mert észrevehető. De mozgókameráknál is most már lehetséges az, hogy zöld hátteret használva egy teljesen más stúdióból beszél az adott műsorvezető. Nagyon oda kell figyelni a világításhoz, mert tényleg ott lehetnek bibik.
Milyen utómunka kell akkor ahhoz, hogy például a zöld háttér helyett megjelenjen a sivatag tevékkel, hogy Dávid példájával éljek?
Ahogy mondta Enikő is, ez egy ilyen kulcsozási technika, ez az egyik módja annak, ahogy kiszűri a háttérszint, és nem véletlen az, hogy zöld ez a szín, mert más, kék-piros esetében ott már fennáll annak a kockázata, hogy mondjuk a bőrszínéből, vagy a kék szemszínéből is kiszedjen. Ez lényegében nem egy komplikált folyamat, hanem erre egy beállítás, különböző lehetőségek, hogy akkor ráviszed a kurzort erre a színre, és akkor lényegében az minden zöldet, ami a kurzor volt víve, az eltűnik. És akkor az eltűnik, marad csak maga az ember. Szóval ezt úgy kell elképzelni, mintha ollóval így körbe vágnánk az embernek a körvonalát, és ami belül marad, ugye az a képernyőn is látszik. És akkor ügyesen veszük a sivatagos videóformátumot, vagy egy stúdiót, és akkor azt ez alá helyezzük, ezt úgy kell elképzelni, mint a különböző rétegek lennének. A felső rétegen van az ember, a körbevágott műsorvezető, zöld háttér nélkül, ő pontosan beleillik abba a környezetbe. Így kell ezt elképzelni, mint hogyha papírlapok lennének, különböző rétegek, és akkor a felső papírlapocskát a másodikra ráragasztanánk, és úgy áll össze a kép.
Konkrétan az, ami az ember körül zöld, azt vehetjük úgy is, hogy azáltal, hogy ezzel a kulcsolás technikával azt kivesszük, olyan, mintha átlátszó lenne. Tehát, hogy ott van, de még sincs. És akkor ilyen nagyon egyszerűen ki lehet cserélni magát a háttért, de valójában tényleg, ami egyszer elképzelhető, akár egy fotót is be lehet tenni, és mozgó videókat is. Ez egy fantasztikus technika, sok dolog van vele, de tényleg technikailag már meg lehet oldani azt, hogy ezt élőben is meg lehessen valósítani, anélkül, hogy utómunkával így szedegetnénk ki a zöld színeket, meg a zöldnek különböző árnyalatait, ugye, hogyha még árnyék is van. Egy kicsit macerás, de egy fantasztikus technika.
A zöld háttér muszáj zöld legyen, vagy ezt más színnel is el lehet érni?
Jó azért, hogyha zöld, nem véletlenül zöld, mert ez egy olyan szín, ami azért az emberen úgy természetesen alapjáraton nem jelenik meg, kivéve, hogyha valakinek nagyon zöld a szeme, de mondjuk piros és kék, vagy esetleg barna, vagy krémszínű, fehérre sem működik már annyira jól, mert akkor ugye azt a színtónus másból is kiveszi majd a program. Lehet az, hogy mondjuk a hátteret is eltünteti, de lehet, hogy az embernek mondjuk a fejét félig kiveszi, vagy mondjuk a haját, és akkor ott marad szegény kopacon.
Szóba jött már a koronavírus járvány és a karantén. Hogyan tudtátok megoldani azt, hogy meghívottak legyenek virtuálisan a stúdióban, hiszen gondolom itt sem jöhettek be?
Ezt úgy próbáltuk megoldani az első fázisban, hogy mindenki, tényleg mindenki műsorvezetők is, szerkesztők is otthonról dolgoztak, otthon vettük fel az interjúkat, ezt különböző applikációk, programok segítségével. Viszont ez igencsak macerásnak bizonyult több szempontból is, ezért úgy oldottuk meg, és arra az elhatározásra jutottunk, hogy a műsorvezetők a stúdióból létesítenek élő kapcsolatot a meghívottal, és ezt rögzítik majd a vezérlőből. Videóanyagok, bejátszások, kisebb riportok esetén viszont online történik. történtek az interjúztatások, mert ezt így láttuk biztonságosnak és kivitelezhetőnek is. Ami ennek a pozitívuma volt az, hogy így a távolság adta problémákat, nehézségeket meg tudtuk oldani, le tudtuk győzni. Ami negatívuma volt az, hogy képileg nyilván nem lehetett akkorát alkotni ezzel, és néha nagyobb volt annak a kockázata, hogy valami mondjuk nem jól sikerül, nem rögzíti a felvételt, vagy hogy az internet kapcsolat gyenge, akkor a hangminőséggel van baj, vagy akadozik a kép, vagy nem elég tiszta.
Nekem volt egy pár jó élményem ugye ezzel kapcsolatban abból az időszakból, mert ugye készítettünk ilyen rövid kis bejátszásokat, ilyen 3-4 perces anyagokról van szó, és volt olyan is, hogy például Ciprusból, vagy Kanadából, vagy tényleg a világ bármelyik részéből ugye kérhettünk interjúkat, és felvettük a kapcsolatot velük, és hát úgy, ahogy mondtam a beszélgetésünk elején, hogy ez, hogy a kép minősége milyen, most igazán nem számított. Most abszolút nem. Tehát Ciprusból elmondták, hogy ott mennyire változott meg ugye így a hétköznapok, vagy hogy nincsenek turisták, és tényleg úgy fájt a szívünk, mikor láttuk így a kihalt partokat, stb. Vagy például Kanadában akkor virágoztak a fák, és az is fantasztikus volt. De ami nagyon-nagyon meglepett, hogy olyan is előfordult, amikor például felhívtam egy nőt, akit láttam közösségi médián, hogy maszkokat készít, és akkor megkérdeztem tőle, hogy nem videózná-e azt, hogy készülnek a maszkok. És hogy közben így magyarázza. Hát nyilván nem tudsz fizikailag oda menni, hogy most elmész egy operatőrrel, megcsinálod az interjút, ugye felrakod a csipi mikrofont rá, stb. És mutatod, hogy varja, hogy szabja, stb. De hogy olyan anyagot kaptam vissza, hogy tényleg, mint hogy azt mi csináltuk volna, de közben meg nem. És utána mondta, hogy hát a kislánya segített neki, hogy mondta, hogy akkor most ezt a folyamatot ilyen szögből vedd, azt olyan szögből vedd, stb. Nyilván, amikor ment a varrógép és zaj volt, akkor nem beszélt a nő, de hogy amikor megállt, akkor mesélte, hogy na most mit csináltam és hogy csináltam, és tényleg én csak azt kértem tőle, hogy egy pár percben így mutassa be, hogy akkor hogy készülnek a maszkok, és olyan anyagot kaptam vissza, hogy szerintem mi se tudtuk volna jobban azt elkészíteni. Úgyhogy ez nekem egy fantasztikus élmény volt, hogy tényleg most már ugyancsak visszatérünk, hogy a telefon adta lehetőségeknek. Szerintem nagyon sok olyan kapu nyílt előttünk, még van mit onnan kibányásznunk, vagy megismerni a lehetőségeket.
Rengeteg esetben az interjú alanyok, vagy azok, akikkel készítettük a videót, hogy nagyon segítőkészek voltak, és ugye, ahogy Ennikő is említette, nekem is voltak hasonló tapasztalataim, hogy akkor nem tudtunk konkrétan forgatásra menni, viszont megkértem arra, hogy készítsen pár videót, és akkor örömmel készítettek videókat, elküldték, és ez rengeteget segített abban, hogy az anyag látványosabb legyen, és hogy tényleg ne csak egy száraz interjú legyen, hanem lássuk azt, ami történik.
Sokkal nyíltabbak voltak az emberek, és szerintem egyre nyitottabbá váltak azáltal, hogy nem érkezett oda a két vadidegen, egy mikrofont nem dugtak senki orra alá, meg hogy nincs ott egy óriási kamera, és sokkal felszabadultabban beszéltek, és teljesen más dolgokat mondtak el, mert abszolút nem izgultak. Tehát megfogták a saját készüléküket, a kezükbe fogták, és a készüléküknek mondták el nyilván az elmondani valót, és nem volt bennük ez a félsz. Mert nyilván, hogyha elrontották, akkor ők kezdték újra. Amikor ugye elkészítünk egy interjút, azért meg szokták kérdezni, hogy de hogyha valamit elrontottam, azt ugye kivágjátok, vagy valamit csináltok vele, de hogy azt küldték el, ami jól esett nekik, és amit szívből mondtak. Még ezt észrevettem, és ez is egy nagyon pozitív visszajelzés, amit így megemlítettem volna még.
A tévében még van egy érdekes dolog, amit úgy hívnak, hogy szinkronhang. Dávid, a legutóbbi interjúnk előtte éppen egy szinkron felvételről léptél ki. Hogyan készül el ez a felvétel?
Jelen helyzetben, főleg egy ilyen térségben, ahol sok interjú is készül más nyelven, románul rengeteg megszólaló van, szükséges az, hogy ezeket a szinkronokat elkészítsük, ami azt jelenti, hogy egy román megszólalást, egy román megszólalót lefordítunk, és azt akkor felmondjuk a hangfelmondóban. Ezt leginkább a híradóban alkalmazzák, ez kerül be az anyagba. Ami azt jelenti, hogy mondjuk van egy anyag, ami arról szól, hogy megnyitották az úszodát, elmegyünk oda, ott az úszodának az igazgatója mondjuk egy román ajkú ember, és akkor ő mond egy interjút, ebből a híradós szerkesztők kiválasztják azt a részt, amit szeretnének berakni az anyagba, ezt lefordítják, és akkor annak függvényében, hogy ez nő vagy férfi, megkeresik a szinkronhangot a szerkesztőségben, és ő ezt felolvassa, és ezt fogják majd az anyagba belevágni.
Milyen utómunkát igényel, hogy a szinkron hangot ráillesszék az eredeti hangra? Illetve, hogy ott ne legyen egy nagy hangkavalkád.
Hát ez úgy működik, hogy elindul a megszólalás, 1-2-3-4 szó az eredeti nyelvből, és akkor ezt a hangsávot lehúzzák, minél halkabbra, minimálisan hallatszik, viszont erre jön rá a magyarul felmondott szinkronhang, és így lényegében szinkronizáljuk a megszólalót. Nem hiszem, hogy ez egy ördöngös utómunkát igényel, ez egy elég egyszerű és napi feladat.
Miért jobb a szinkron hang, mint például a felirat, ha jobb egyáltalán?
Kényelmesebb, könnyebben emészthetőbb, egyszerűen kellemesebb az, hogyha egy magyar nyelvű anyagban, vagy egy adott nyelvű anyagban ugyanúgy hallatszik el a szinkron hang is, és nem felirat van. Magyar nyelvterületen a szinkronnak egy óriási múltja van, és jelene is, hiszen a magyar szinkron, és ezt most értem a művészfilmekre is, vagy a hollywoodi filmekre, hogy lényegében minden van szinkronizálva, sorozatok, filmek, hogy például világszinten az egyik legelőre haladottabb és legkedveltebb területe a magyar nyelvterület a szinkronnak. Összehasonlítva mondjuk a románnal, ahol lehet, hogy nincsen rá éppen ekkora igény, viszont tényleg a kettő nagyon messze áll egymástól.
A másik dolog meg például elindítom reggel vagy este a televíziót, ugye? Hogy híreket nézzek például. De neki fogok a vacsorát készíteni is közben. Na már most, ugye ez jelen esetben a rádióval egyezik, hogy ugye megy a televízió, mondják a híreket, de én közben más elfoglaltságot kerestem magamnak, vagy épp közben jött valami, de hogy nem kell a szemem is ott legyen, és akkor nem olvasom el a feliratot, de azért érdekel, de ez megkönnyíti azt, hogy én megértsem, hogy tényleg abból az anyagból abszolút miről van szó, és hallom is, ami ott történik, mert nekem például most nincs időm oda nézni, de hallom, hogy mit mond az adott úszodaigazgató például. Szóval ilyen szempontból is kényelmesebb sokkal.
A hallgatóknak biztos feltűnt, hogy Enikő, inkább te válaszoltál ezekre az igazi technikai kérdésekre. Egy hölgynek hogy jött az, hogy inkább a technikai részt válassza?
Hát ez most egy nagyon jó kérdés. Nem tudom. Hát én mindig is a kütyük szerelmese voltam, ez az igazság. És amikor oda kerültem a Művészeti Egyetemhez, voltak ilyen felvételi felkészítők, és ott kipróbálhattuk magunkat úgy, mint operatőrök, vagy mint műsorvezetők. És én egyébként pedát végeztem azelőtt, tehát licibe, úgyhogy a kettőnek nagyjából eddig, úgy mondom, hogy eddig semmi köze nem volt egymáshoz, most így az online sulival azért elgondolkozunk ezen is. Oda kerültem, és így leültettek, hogy na, olvassunk fel egy hírt. Jó. Akkor került rám legelőször egy ilyen csipi mikrofon, és ott döntöttem el, hogy na jó, én idejövök, és nem volt B opció, vagy egyáltalán valami más. Mindig is érdekelt például a fotózás, a videókészítés, de így, hogy bekerültem a tévéhez, nyilván a témák érdekesek, minden érdekes, de az, hogy valamit a kezembe fogok, és azzal én tudok valamit csinálni és alkotni, és az kézzel fogható, mert ugye a témák is, meg a szövegek is ugye nagyon szép, meg tényleg sikerélmény, hogyha megírsz egy jó szöveget, meg hogyha felolvasol valamit, vagy bármi, de úgy engem a kütyük úgy mindig jobban vonzottak. Nem tudom. És akkor így olyan társaságba keveredtem, és kerestem mindig, ahol ugye ez a szakma nem csak abból áll, hogy most elindítjuk a felvételt, és utána lezárjuk, és így kész, hanem ennek nagyon sok ága-boga van, és ez egy igazi csapatjáték, mert a műsorvezetőnek is jó, hogyha tudja, hogy ha erre fordulok, az az operatőr munkáját is megkönnyíti, stb. Ez ugyanúgy fordítva meg vissza. És elkezdtem megismerni ennek a szakmának mindenik területét egy picit így belekóstolni. Jó, próbáljuk ki ezt, próbáljuk ki a vágást, próbáljuk ki, hogy legyünk operatőrök, de próbáljuk ki azt is, hogy milyen lennék, hogyha műsorvezető lennék, mert jó, otthon kipróbálhatod magad. Tehát most nem azt mondom, hogy az Erdély Magyar Televízió képernyőjén, mert nem, mert azzal nem játszunk, meg hogy nem is lehetséges ilyesmi, de hogy ki lehet próbálni. És most tényleg olyan eszközök vannak, amihez bármikor hozzányúlsz, mondom, ehhez, hogy kísérletez, hát nagyon sok vloggert is látunk, YouTube-on vagy bárhol, hogy telefonnal fantasztikus dolgokat oldanak meg. És pont a koronavírus, amikor elkezdődött ez a karanténos időszak, akkor próbálhattam ki ezt az élővágást otthon, mert élő istentiszteleteket kellett közvetítenem, és akkor ezt két telefon, meg egy csipi mikrofon segítségével, meg nyilván számítógép, ezt meg kellett oldanom. És akkor mindig egy ilyen kérdés merül fel bennem, hogy ezt hogy lehet, ezt meg lehet-e, mi kell hozzá, elindulunk A-ból, elérkezünk B-hez. Ez mindennek az alapja. És megnézzük, hogy jó, ahhoz, hogy A-ból elinduljak, B-be érkezzek, mi kell ehhez. És kell egy ilyen eszköz, egy olyan eszköz, stb. Sokszor mondtam otthon is, hogy azért nincs pénzem, mert mindig kütyüket veszünk, tehát nem az a tipikus lány vagyok. És ekkor találkoztam ezzel, hogy rendezzünk, de úgy, hogy ilyen egyszemélyes tápként. És sokszor, nagyon sokszor beletörik a bicskám, de nem adom fel, nem adom fel. Engem nagyon boldoggá tudnak tenni, ugyanúgy a cipők is, de a kütyük is. A kütyük még jobban. Ha valami bekapcsol, ugyanúgy, mint hogyha valaminek motra van, vagy például az autónak is úgy tartom, hogy lelke van, akkor egy telefonnak is, vagy egy kamerának is, ugyanúgy meg egy számítógépnek főleg. Ugyan a nyomtató is akkor nem megy, csak amikor mérges vagy, szóval úgy érzem, hogy nem csak az autóknak, hanem a kütyüknek is lelkük van.
Hogyan látjátok a televízió jövőjét? Hogyan fog ez megváltozni a következő 1-2 évtizedben?
Hú, hát én nem szaladnék olyan előre. Szerintem a következő 5-6 évben már komolyabb változások fognak bekövetkezni. Már olyan változások vannak, amire oda kell figyelni mindenképp, hiszen az online térnek a jelenléte és az online térben való jelenlét nagyon hangsúlyossá vált az utóbbi években. Hiszen egy olyan versenyhelyzet alakult ki igazából a TV csatornák között online, ami sokkal-sokkal kielezettebb, mint eddig, hiszen ott már megjelennek a különböző influencerek, megjelennek a különböző videovloggerek, megjelennek az olyan személyek, akik nem egyik kategóriának sem a képviselői, hanem csak néha készítenek videókat, és itt már egy olyan versenyhelyzet is kialakult, ami még inkább arra készteti a televíziók szerkesztőségét, hogy minél jobban próbáljon meg alkalmazkodni ehhez az új helyzethez. Ez nem minden esetben törvény, hiszen vannak olyan hagyományos műsorok, amelyek direkt és csak is tévében vannak gyártva, és ott ez a természetes környezetük, viszont már megfigyelhető az, hogy több műsor összetétele is úgy épül fel, hogy több kisebb videóanyagból áll össze, amelyek utána külön futnak az online térben. Hiszen most már napjainkban az embereknek a figyelme egyre inkább lankad, nem néznek végig egy órás videókat, időhiány miatt is, illetve az ingerküszöb is nagyon-nagyon magas. Az, hogy valamit tényleg az ember leüljön megnézen, ahhoz kell legyen egy impulzus és egy olyan inger, ami felkelti az érdeklődését. És ez ebben a kielezett versenyhelyzetben, amit az előbb is mondtam, ez már egyre nehezebb és nap mint nap nehezebb. Válaszolva a kérdés, hogy 10-20 év múlva mi lesz a televíziózás jövője, ami mindenképp szerintem megmarad. Az egyik az élő sportközvetítések, azok szerintem még jó sok ideig megmaradnak, vagyis mint a hagyományos tévében, mert az nehezen helyettesíthető, az egy nagyon nehéz dolog, annak ellenére, hogy nem tűnik annak. Van hagyománya, és igazából a híradók ezek mindenképp fognak maradni. Az, hogy milyen formában, hogy lesz 20 év múlva a tévézés, ez egy jó kérdés. Én ezt még nem látom át teljesen, azt látom, hogy nap mint nap változik a tendencia is, és az igény is arra, hogy hogyan készüljenek az anyagok.
Én annyit tennék hozzá, hogy ugye az inger küszöböt, hogy megemlítetted, ugye én amikor visszaemlékszem, hogy gyerekkoromban nekünk volt egy ilyen, hát nem is tudom, egy ilyen szokás, hogy akkor szombat vagy vasárnap este, akkor hát szombat este, mert vasárnap nem kellett korán kelni, de hogy leült a család és megnéztünk valamit a tévébe. Vagy ugye az emberek nézték a híradót, de voltak olyan megjegyzéseik, amit nyilván így hangosan elmond, hogy na most ez a politikus most miért kellett ezt mondja, vagy nem tudom, így az emberek fejébe azért megfordultak dolgok, és azt így hangosan kimondták. És most azzal, hogy áttérnek ezek az anyagok, ezek a hírek, ezek az információk az online felületre, így interaktívvá válik az egész. Mert azáltal, hogy az RTL Magyar Televízió feltesz egy hírt, a néző, például a bácsika, nem csak gondolja azt, hogy most ez a politikus miért kellett ezt mondja, hanem ő le is tudja írni, hozzá is tud szólni, és tudnak egy ilyen jó vagy rossz vitába keveredni, most erről nem szeretnék beszélni, de hogy ez az inger küszöb, hogy megjelenik valami azon a kicsi készüléken, ami nyilván kézzelfogható, bárhova elvihető, és tényleg most már nagyon kevés helyen van az, hogy nincs szolgáltatás, vagy nincs olyan jelerősség, hogy ne jöjjön be épp egy üzenet, vagy egy közepes minőségű videót ne tudnák megnézni. Interaktív lesz. Az embereknek szerintem ez sokkal jobban tetszik, és már nem csak az van, hogy ülök a tévé előtt, a gondolataimmal egyedül vagyok, nézem a televíziót, nézem a híreket, nézem a műsorokat, és ezért van az például, hogy élő videókban is akármikor hozzászólhatok valamihez. Függetlenül attól, hogy a műsorvezető azt látja vagy nem látja, de hozzászólhatok. Megoszthatom én is a gondolataimat ugyanúgy. És szerintem egyrészt ezért is szeretik, meg követik jobban ezt az egészet, mármint az online felületen. Ennek is van egy ilyen érdekes kis hulláma meghatása. Ennek magának az internet interaktivitásnak.
Implikálva érzik magukat azok, akik nézik, ugye, ahogy mondta Enikő is, hogy bele tudnak szólni, és ez már önmagában egy olyan tudatállapotot eredményez, ami tényleg az, hogy na, nekem is van egy véleményem, én is leírom, akkor lehet, hogy arra érkezik egy ellenér vagy egy támogatás, úgyhogy ez nagyon érdekes jelenség. Szerintem ez az emberek többségének tetszik, és egy olyan dolog, ami ugye a szólásszabadsághoz, meg a mindenféle szabadságunk kiteljesedésének az egyik alappillére lehet.
Nyilván a hagyományos tévézésnél ez nem volt meg, ez a lehetőség. Bekapcsoltad a tévét, elmondták a dolgokat, és ennyi. Utána meg éjjel így forgolódsz, hogy most akkor ezt nem kellett volna, vagy azt nem kellett volna, vagy ez így, vagy az úgy. És így meg nyugodtan fekszenek le az emberek, hogy na, megmondtam a magamét, és kész.
A hagyományos tévézésnél meglátásodok szerint mennyire volt zavaró a reklám?
Zavaró amúgy a reklám. Én néha kifejezetten szeretem a reklámokat nézegetni, hogy milyen fajta reklám, elgondolkodni azon, hogy na, ez mennyire más, mint a másik, vagy ez mennyire gagyi, vagy ez mennyire jó. Viszont a reklám az nem csak a hagyományos tévénél van most már, hanem online is. Egyre több reklám van, már YouTube-on is ugye van, hogy két reklámot kell végignézni ahhoz, hogy valahogy ez a zene beinduljon. Amúgy az nagyon zavaró, főleg az úgy, hogyha mondjuk egy buliba vagy pont, akkor lejár az egyik szám, és utána akkor bemennek a reklámok. Szóval a reklám önmagában számomra nem egy nagyon szimpatikus dolog sok esetben. Megértem nyilván a szükségességét és a fontosságát, meg ugye ebből tartja fenn magát a média nagy része. Úgyhogy kell, azt veszem észre, mert vannak nagyon kifinomult reklámok is, könnyebben emészthetőek, rövidek, de amúgy tényleg zavaró lehetett az, amikor néztél egy filmet a tévébe, és pont húzták elő a kardot, hogy elinduljon a csata, és akkor jött a mosószer reklám.
Én amikor így visszaemlékszem, hogy tényleg voltak ezek a jó kis téli esték, hogy ültünk a tévé előtt, hát most is van nagy ritkán, de egyre kevésbé. A reklámokat én őszintén így nem értettem. Nem értettem, hogy az miért kell, az miért van ott. Vagy miért kell megszakítani most ezt? Tehát, hogy miért nem ér rá utána? Vagy ilyen kérdéseim voltak. Hát naív fejje, hát ugye az ember így nem gondol bele. Jó, hát azt sem tudom, hogy hány éves lettem, de nagyon picike. És most, hogy így belegondolok, hogy tényleg reklámokat is készítünk, és ugye látjuk, hogy mi, hogy működik, milyen idősávokban kérik a cégek a reklámot behelyezni, stb. Most azért teljesen másképp látjuk ezeket. Tehát igen, nagyon zavaró. Régen nagyon szerettem, és most is a YouTube-on nagyon sokszor visszakeresem ezeket a retro reklámokat, ugye amikor megjelentek az elsők. Hát szóviccek, mindenféle ilyen nagyon poénos dolgokat lehet találni, úgyhogy én ajánlom a hallgatóknak, hogy ők is keressenek rá. Hát sokkal másabb, mint a mostaniak, úgy elárulom, mert jó, nyilván akkor is volt egy bizonyos stílus, hogy minél kreatívabb legyen, stb. Most meg az van, hogy ilyen nagyon makró lencsékkel vesz, meg hogy így biztos látjátok, hogy így nem tudom, a kávészemek felszöknek, meg leesnek, meg belecsöppenik a kávéba, stb. Na hát akkor is volt egy stílus, meg most is van egy stílus, ami ilyen nagyon réteg, és nagyon sokan használják, de én azokat így élveztem, mert hát szóra, az volt az első célja, hogy jó, nyilván a terméket reklámozza, de hogy amellett valami poént is átadjon, ami úgy megmarad ugye az emlékezetbe, és amikor így mész például vásárolsz, és ránézel a termékre, és mit tudom én, neveted magad, hogy jaj, tényleg, hogy az a termék. Most szerintem engem annyira nem fognak meg, én megmondom az őszintét, de hogy én örülnék, akármikor egy ilyen poénos reklámot végignéznék, tehát akár 10-et is egy film közepén, hogyha ilyenek lennének. De most egy kicsit így ellére mennek, úgy érzem.
Jelenleg mekkora konkurencia a televíziózásnak az online platformok, például a YouTube, vagy akár a filmnézésre kitalált Netflix?
Óriási konkurencia, szerintem hatalmas. Azt az előbb is ugye próbáltam fejtegetni, hogy tényleg most az online térben egyszerűen itt mindenkinek nagyon fel kell kötni a gatyáját, és ez egy olyan versenyhelyzetet alakít ki, hogy mindenkit arra késztet, hogy minél jobban teljesítsen. Nyilván a Netflixnek megvan egy saját lefedettsége, ugye ott többnyire a filmek sorozatokra fókuszál. A youtuberek is, ugye a YouTube csatornáknak is többnyire megvan a saját profiluk, az, hogy ők mivel foglalkoznak. Egy tévészerkesztőségének pedig ugye több ágazata is van, magazinműsorok, híradók. Ez viszont nem mentesíti attól, hogy tényleg ebben a versenyben helyt kell állnia, és úgy kell helyt állnia, hogy becsülettel, meg hogy minőségi anyagok elkészítésével, mivel ebben a térben már, és az előbb említett interakciók, meg implikálódások is ebben nagyon fontos szerepet játszanak, hiszen hogyha valaki, vagy ha egy olyan anyag készül, ami mondjuk nem hiteles, téves információt közöl, vagy a nagyon gagyi, akkor ezt az emberek meg fogják írni, és azt látni fogja mindenki, aki nézi az nézőanyagot. Úgyhogy itt több szempontból is vigyázni kell dolgokra, és a kérdésre válaszolva egy óriási konkurencia helyzet áll fent így az utóbbi jó pár évben az online térnek köszönhetően, aminek megvannak a pozitív aspektusai is, illetve a negatív része is. Például az online térbe a politikai kampányok jelenléte óriásit vág minden máson. Annyira intenzív, agresszív kampányok folynak online, hogy egyszerűen nem mondom azt, hogy ellehetetlenítik a többi szolgáltatót, vagy videót, vagy bármit, de hogy az akkor nagyon érződik, hogy amikor kampány van, és húzamosabb ideig, egy-két hónapig, akkor nagyon keményen jelen vannak, és óriási összegek játszanak ott, hogy minden lényegében nem is látsz más, csak politikai hirdetéseket abban az időszakban. Ez csak így zárójelben, hogy ez egy olyan jelenség, amire bár volt a Facebooknak, és vannak próbálkozása, hogy ezt próbál minél jobban moderálni, viszont hát na, ők is pénzből élnek, és ezeket a lehetőségeket kihasználják, és élnek is vele.
Nem tudom, hogy konkurencia-e, nem tudom, hogy probléma-e az, hogy konkurencia, mert ugye úgy lehet tanulni, hogyha ha felvesszük a versenyt másokkal, ami nagyon nagy előrelépés, és mint minden televízió, ugye az Erdélyi Magyar Televízió is kihasználja azt a lehetőséget, hogy online jelen legyen. Tehát ugyanúgy van Instagram fiók, ugyanúgy van Facebook oldal, ugyanúgy van YouTube csatorna, külön a műsoroknak és külön a híradónak. Mindig a teljes egészében fel vannak töltve a híradók, meg így külön a hírek is, úgyhogy ez nyugodtan bármikor visszanézhető, osztható, kommentálható, mindent lehet vele csinálni. Tehát az Erdélyi Magyar Televízió is jelen van az online térben. Én, hogyha jól tudom, akkor hamarosan lesz egy weboldal is, ami ugyanúgy, mint a Netflix platformja, vagy az RTL Most platformja, ugyanúgy lehet majd használni, tehát egy oldalra kerül majd minden. Erre még egy picit várni kell, jelenleg dolgoznak rajta, de én szerintem ez nem baj, hogy van verseny, és hogy fel kell venni a versenyt, mert haladni kell a korral, át kell menni egy... Igen, fájó szívvel, de igen, meg kell tenni ezt a lépést, és azt szeretnénk, hogyha ez megmaradna, és tényleg mi is tudunk alkalmazkodni. Tehát az emberek is óriásit változtak 20 év alatt, ahogy vesszük. Tehát a technika fejlődött a legjobban 20 év alatt, úgyhogy óriási számítógépek voltak, stb. Most tényleg olyan eszközöket tartunk a zsebünkbe vagy a táskánkba, hogy akkor még talán el se tudták képzelni, de próbáljuk felvenni a versenyt, és mindent megtenni annak érdekében, hogy az emberek kövessék és nézzék az Erdélyi Magyar Televíziót, mert ez az erdélyi magyarokról szól. Magyaroknak, magyarokról. Jó, bárkinek, de rólunk szól, az itt Erdélyben élő magyarokról.
Enikő, Dávid, köszönjük, hogy a ma esti digitális világ vendégei voltatok.
Mi is köszönjük szépen.
Köszönjük szépen a meghívást.
A digitális világ és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte 15 év után eltűnt? Na nem, csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják kedves vásárlóikat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.